Nagy szeretettel köszöntjük ismételten a Mária Rádió kedves hallgatóit a napindító műsorban. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem
Baracska János.
És hát egy különleges vendéget köszöntetünk a telefonvonalban, ugyanis itt van velünk Brückner Ákos atya, ugye az előző fél időben nem nagyon tudtuk még fölhívni, de most itt van velünk Ákos atya, aki idén ünnepli papá szentelésének 60. évfordulóját, sőt, pontosan, napra pontosan, hogyha jól tudom, a mai napon. Dicsértessék, Ákos atya!
Hát dicsérdeség a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Köszönöm.
Ákos atya, nagy szeretettel köszöntjük ezen a szép évfordulón. Hát 60 év az egy elképesztő idő, ennyi alatt, tehát tulajdonképpen már szinte egy egész emberöltő, ennyi idő óta van már szolgálatban. Hát ez így biztos nagyon nehéz kérdés lehet, de egy-kettő ilyen alkalmat vagy pillanatot ki tudna-e emelni a papi hivatása életútjából, Ákos atya, amikor úgy talán a legjobban közel érezte magát a jó Istenhez a 60 év során.
És hogy indult a hivatása az atyának?
Köszönöm, hát annyi kérdés ezzel, minden a jó Isten ajándéka. Sose álmodtam ilyen hosszú életről, sose álmodtam ennyi jubileumról. Ez nekem meglepetés, meg ajándék, de nem csak ez minden. Isten hűsége kísér végig az életemen. Átnéztem a Bibliában, főleg az Új Szövetségben, 5-6 olyan hely van, ami tulajdonképpen sorrend, vagy a bibliai könyvek következnek, egymás után nézem meg ezeket a helyeket, akkor a pontosan teljes életút, ami eddig igazán benne van, és most is bízom a hűséges Isten ígéretben, egyszer előbb-utóbb hazavisz önmagához a világ túli örök élet világába, amíg meg itt lehetek, addig szeretném szolgálni őt, és a napi élményem az, hogy szinte minden nap akad valami olyan újdonság, vagy olyan feladat, vagy olyan meglepetés, ami azt mutatja nekem, azt ígéri, ha jól értelmezem, hogy Isten még itt valamit akar velem pillanatnak. Hát legalábbis ezt a napot mindenképpen, mert ezt meg kell köszönni az Isten hűségét ezen. Egyébként valóban elég meglepetésszerű, hogy egyáltalán pap lehettem, mert pár gyerekkorom óta vágyottam. Anyám minden nap imádkozott érte, kiderült egy kis imalap fullott ki a halál után Zsolt Más kötetéből, a Misszáléből, a Cseh kötetéből. De elég az biztos, hogy nem hiába tette, sosem nógatott engem, nem is tiltakoztak a szülők, szívesen fogadták. Testvéreim is elfogadtam, ők a legidősebb, tehát ennek is elkezdett fogadni. És hát persze kalandok között lettem végül is pap, mint abban akkorban a legtöbbünk, és hát azért tele van küzdelemmel, de tele van még nagyobb örömmel. Akármennyi szörnyűséget szenvedünk a napjainkban, és azt kell mondani, hogyha az ember kicsit levegőt vesz, akkor mindig több a jó egy napban, mint a mi komisság, mert nehézség. Hát röviden ennyit mondok most, ha majd tovább kérdezek, akkor még szívesen.
Ákos atya, mi volt az első állomása, hol szolgált legelőször?
Hát olyan érdekes, hogy mivel rendkívül időben szenteltek télen egy szénszünetben, a győri szeminárium kápolnájában, pap Kálmán püspök atya még akkor szólt szentelni, még a következő kurzust is. Hát én csak egyedül szenteltem, ott volt a családom, szüleim, testvéreim, egy-két kis pap, akit meghívtak oda, és hát egy nagyon szép, csendes szentelés volt, és utána, ez ugye mondom, hogy elég 63 február 3-án volt, úgy, hogy még egy pár héttel korábban még ilyen kivetett voltam, de szent meg az napján megőrz a püspök engedélyet, nyilván államiakkal egyeztetve, hogy hát pappá szentelhet. És akkor így indultam el, és már az új misszióban tudtam, ez ugye 10-én volt, egy héttel később Budán a Szent Imre templom, ami hát sors templomá vált, és mindenképpen ott ebben a templomban volt az első ünnepi szentmise, hát elég nagy zsoltéri időben, és ott már tudtam, hogy az első helyem az majd Kóny lesz, és a Kóny miatt Kónynak a filiája, tehát ilyen hozzácsatolt kis egyházközség az Enese. Ott nagyon boldog 3,5 évet töltöttem, és nagyon figyeltem arra, hogy minden első eseményre az ember oda gondolja, hogy vajon megjegyezze, vagy lejegyezze, mert ehhez kell mérni a későbbek, hogy semmi nem lehet szokványos, nem lehet semmi rutinból, de az első élményeknek a meglepetésszerűsége, ajándékú jellege az életben az embert mindig visszasegíti ahhoz, hogy lélekből cselekedjen, és ne csak úgy tegye a dolgokat.
Ákos atya nagyon sok nagymarosi találkozón is részt vett, és beszélt a fiatalokhoz. Hogyan indult ez, hogyan alakult ki ez a fiatalokkal való kapcsolata?
Hát nagyon érdekesen, hát ugye akkoriban fiatalokkal csak úgy félig-meddig lopva lehetett foglalkozni, bár már amikor Tatabányán helyeztek, ugye ez már a papnevelő szolgálatom után volt, 76-tól, az is még elég zord idő volt, de minden esetre, bár körül csirkamaszak bennünket a kékfehér autók, rendőrautók, akkori fajta rendőrautók, de mégis mentünk zarándokolni, meg rendeztünk nagyon szép karácsony estét, évfélmise előtt, egy pászoljátokat, meg délután a gyerekeknek. Hát így közel kerültem hozzá, persze, meg mai napig is, most az iskolában még inkább figyelem, hogy mi az, amivel javuk lehet lenni, mert őket kicsit helyre lehet igazítani, tájékoztatni. Ma reggel is ugyanígy találkozunk össze egy osztállyal. Hát ez nagyon-nagyon jó, hogy az ember közöttük a jövőt építheti. Ez engem nagyon-nagyon mozgat.
És hát Ákos atya azért már 2006 óta itt szolgál a Mária Rádióban. Hogyan éli meg ezt a rádiós szolgálatát?
Hát ez nagyon szívesen, ebbe is egy olyan helyzetet hoztunk össze, hogy fiatalok segíte nekem, majdnem, hogy tanár segítek, mondom nagyképűen. Hát minden tényleg egy tanárnak, egy paptanárnak a segítői, és ha akár dicsegünk, döszögünk és bakizunk, de mégiscsak a hívek, a hallgatók is látják, hogy hol tart ma az ifjúság, és hogy lehet őket helyzetbe hozni, és hogyan szeretnek nagyon szívesen segíteni. Hát így különböző témákat veszünk sorozatszerűen át. Most éppen nem a szentek életét, hanem bizonyos fajta típusú életszentségnek a sajátosságát nézzük, hogy milyen módon tud az Úristen embereken át nagyon sokat tenni a jövőjét, a történelem alakítása, az üdvösségnek a fölkínálásáért. Tehát ez egy nagyon kedves dolog, nekem is közben már ez ennyire nyitott erre, és hát már régóta sokféle módon néha paptársakkal, már évtizedek óta igyekszem szolgálni egy picikét. De nagyon értékel már, és kedves az is, hogy Szűz Mária oltalmon is engem Szűz Mária napján születve anyám a Szűz anyának ajánlott. Már a nap rádió ilyen szemben nagyon kedves, hát jelkép nekem.
Még talán egy utolsó kérdés, hogy ebből a szép évforduló alkalmából mit üzenne így a rádió hallgatóinak?
Hát mindenközben az, hogy az Úristen hűségét nagyon vegyék figyelembe, mert Isten végtelen hűséges követelkeltes, amit ígér, megteszi, és megvan fel, és meglepetéseket hoz. Isten nem a büntető és örökké szankcionáló Isten, hanem Isten az irgalom Istene, és mindenképpen azt persze nem szabadít el bennünket, oda kell erre figyelni. A másik, ennek jegyében Jézus végrendezett a kereszt, hogy legyünk egységesek, egyek, főpap imába, és ezért könyörgött az egységünknek, tehát hogy próbáljuk egymást elfogadni, mint egy nagy családként az egyházban, Magyarországon is, és az magyarság esetében, mint Isten sajátosan sokféle karizmával és szenvedéssel megjelentkezett népét, fogadjuk a saját népünket, és szeressük a saját hazai kincseinket, méretetlen sok és világszerte jót tesznek, és a harmadikat már többször kifejeztem most is, hogy a jövőre kell figyelni, tehát ennek a kiszűzők ellen kell állni, hogy pillanatnak kell mindenféle kellemessel csiklandozni magunkat, sokkal inkább a jövőre kell nekifeszülni felelősséggel és okos építkezéssel. Hát ez a három, amit mondani szeretnék.
Hát nagyon szépen köszönjük Ákos atyának, hogy így velünk volt, és ilyen szép üzenetet osztott meg velünk. Nagyon gratulálunk, Isten áldását kívánjuk életére, papi hivatására, és találkozunk akkor majd vasárnap a szép évfordulós gyémánt misén 12 órakor.
Fehérváron, a Ciszterci templomban.
Így van.
Hát nagyon szépen köszönöm, és sok áldást kívánok a rádióra, és minden hallgatójára. Az atyát és a vezetőt is köszöntöm, Milán atyát. Köszönöm.
Átadjuk mindenképpen, köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenképpen.
Itt volt velünk most előbb Bürkner Ákos atya, őt köszöntöttük a gyémát miséje alkalmával.
És hát itt most már a műsor vége fele közeledünk, úgyhogy egy rövid zenei bejátszás után, hát így utolsó műsorszámunként talán lehet mondani, Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgetünk majd.
még az ajtó nem jön be fény. Fejemben csak egyetlen kérdés jár. Uram, mondd meg, aki régen látott, miért vak most már? Az előtt minden reggel úgy ért. Hiába figyeltem, nem láttam a célt. És még ha láttam is, szívem csak várt. Mert riasztott a távol, hol ember még sohasem járt.
És egy érdekes témával mennénk tovább. Megütött a fülemet, hogy meg egy írásban olvastam, hogy a mostani gyermekeknek a neveletlensége, a figyelmetlensége, vagy a szülői tisztelet mennyire hiányát szenvedi a mai társadalomban. És itt egy érdekes cikk, ami így kezdődött, hogy Amerikában a szabad gyermeknevelés és a szülői gyerekbarátság őshazájában egyre többen kongatják meg a vészharangot a fiatalok minősíthetetlen viselkedése miatt. A gyermekeink tiszteletlenség kultúrájában nőnek fel, figyelmeztet dr. Leonard Sachs orvos. Tapasztalatai sajnos egyre több magyar családban is megfigyelhetőek. Most ez alkalomból ezügyben hívtuk föl Pécsi Rita neveléskutatót, hogy egy pár szóval beszéljön nekünk arról, hogy a mai fiatalok miért olyan neveletlenek, tiszteletlenek az idősebbekkel, a szülőkkel szemben, és hogy a...
És hogy ez valóban igen. Így van-e? Tehát, hogy ezt igen. Mi érzékeljük így, úgymond kicsit
de, hogy mi is szubjektíven, voltunk, vagy
igen.
És szeretettel köszöntjük itt.
Jó reggelt kívánok! Igen, hát mint ahogy minden általánosítás nyilván, hogy ez sem minden esetben és minden életkorban ugyanúgy működik és ugyanúgy igaz, de a trendnek azért igaza van, és sajnos tényleg azt lehet mondani, hogy egy bizonyos divat lett. Általában azt meg is lehet figyelni, hogyha van például egy olyan irányzat, hogy egy nagyon-nagyon erős vasfegyelem, és én azt mondtam, mert én vagyok az apád, és fogd be a szád, vagy még csak ez se, hanem kész. Ugye volt egy ilyen jellegű, hát elfogadott, vagy talán elfogadhatónak tűnő irányzat, és ilyenkor kilendül az inga a másik oldalára, hogy esetleg ezek a szülők, akik ezt tapasztalták, és átélték, és tényleg azt lehet mondani, hogy ebben sokat sérültek, elhatározzák, és elkezdenek figyelemmel lenni egy olyan irányzat iránt, ami jaj, csak ezt ne. Tehát minden csak ezt ne, mert ezt látom, hogy ez nem volt jó. És átlendül a másik oldalára, és azt hiszem, hogy most éppen ezt tapasztalható, így is szokták nevezni, hogy ez a bizonyos non-frusztrátis, tehát, hogy csak véletlenül se okozzunk semmilyen frusztrációt, vagy nehézséget a gyerekeknek. De ez a nevelés, ez hihetetlen sok kárt okoz, ugyanúgy, mint a másik véglet. Azért is, mert amikor a kisgyerek, ugye, hogyha mondjuk elindul egy nevelődésben, és nem tapasztalja meg a saját határait, és ez csak úgy lehet, hogy a szülő hát egyszerűen határt szab neki. Tehát van egy bizonyos keret, van egy karám, és azon belül van csak szabadság. Tehát ez a szeretettel, és tényleg azt lehet mondani, hogy nem ezzel a kegyetlen és kiméletlen módon szeretettel, de korlátokat, egyértelmű határokat húz meg, és ez hiányzik, mert átlendült a másik irányba. Na most, hogyha ezeket nem húzza meg, akkor hát szóval az a baj, nagyon sajnálom ezeket a gyerekeket, mert hányódnak és kínlódnak ebben a határ nélküliségben, mert félnek, és magukhoz ragadják a gyeplőt, és akkor megpróbálnak mindenkit irányítani, legelőször a szüleiket. És a szüleik féltik a kapcsolatot ebben az esetben, és azt hiszik, hogy attól lesz jobb, hogy még jobban elengedik, és hát szegény kisgyerek nem tudja, mit csinál. Tehát ott nem szabadna már az elején azt mondani, hogy jól átgondolt határokat, hogy azt, tehát feliden, tehát nem, nyilván nem üvöltve, de következetesen, főleg ez a rész, hogy következetesen, hogy itt van a határ, ezen belül van csak a szabadság. Tehát azt mondom sokszor, hogy előkerül is így fegyelmezéses témában, meg előadásokban, hogy nem tudom én, egy óvodás megválaszthatja, hogy piros vagy sárga zoknit vesz fel, de azt nem, hogy zoknit vesz fel. Tehát vannak, tehát valameddig elmegyünk, és ott már nem ő a határszabó, hanem megkapja azt, hogy ezen belül van. Ez egy biztonságot szerez, és utána ebben a biztonságos közegben belül tud elkezdeni dönteni, de ha nem, akkor kaszabolni fog, és először a szüleit fogja csépelni, hogy úgy mondjam, és utána ezt egyébként közösségi helyzetekben is látjuk. Beszabadul a bölcsibe az óvodába, és mindazok, akik nála gyengébbek, tehát ahol tud ő is határt szabni, azokat megint elkezdi ő is irányítgatni, mert nem kapja meg ezt az irányítást. Na most ez olyan a kiskorban. Most, hogyha ebből megyünk fölfelé, ez ugye egyre válogatottabb eszközökkel mutatkozik meg, és egyre kiszolgáltatottabb az a szülői gyerek kapcsolat ennek a helyzetnek, és utána már alig tudja visszafordítani, vagy nem is tudja. És akkor gyakorlatilag egy ilyen állóháború alakul ki, vagy mindent megenged, de annak tényleg egyszerűen beláthatatlanul nehéz következménye van. És akkor elérkezünk a serdülőkorhoz, amikor úgyis elérkeztünk volna egyébként, akkor is, hogyha kapott volna határokat, akkor is feszegeti sokkal jobban a határokat. De gondoljuk meg, hogyha ez innen indult, akkor mi történik serdülőkorban? Hát nem tudom, én föl is pofozza, vagy adott esetben elmegy, vagy tényleg hát az a durva megnyilvánulások, amire azt gondoljuk, hogy te jó világ, hát hogy kerültünk ide. Ez az egyik vonulata. A másik pedig, és azt hiszem, hogy érdemes a közgondolkodásban résztvevő minden társadalmi szereplőnek, ez most elég távolinak hangzik, de mégis mindannyiunknak magunkban néznünk, egy hihetetlenül tiszteletlen kultúrát építettünk köréjük. Tehát azért, hogyha bekapcsoljuk a rádiót, a tévét, a médiát, a közösségi médiát, szóval az már réges, tehát nincsenek meg azok az utak, amit azt mondom, hogy megengedhetek magamnak. Tehát az illem, hát mit tudom én, ódivatúvá vált, pedig nagyon jó iránytű lenne ebben a helyzetben. Az illem és az udvariasság tulajdonképpen egy ilyen nagyon nagy védő, burok lehetne, a kapcsolati védőburok, mert az pont éppen arra való, hogy amikor fáradt vagyok, amikor ideges vagyok, amikor azt se tudom, hogy hol vagyok, akkor vannak ilyen bejáratott utak, hogy szinte ilyen reflexzerűen előreengedem, megkínálom, feladom a kabátját, köszönök neki, nem tudom én, sőt, azt mondom, hogy tiszteletem. Tehát ezek hiányoznak. És amikor ugye jó állapotban vagyunk, akkor persze ezt valamivel kiegészítjük, tehát valahogy megvan. De éppen akkor, amikor fáradtak vagyunk, amikor nincs idő, amikor én is, nem tudom, én ideges vagyok, vagy feszült vagyok, akkor vagdosunk egymáshoz, de mindent, de ezt nézzük csak meg. Tehát, hogy lehetett odáig eljutni, hogy plakátméretűig alázzuk egymást. Tehát ez mondjuk ebben a légkörben élnek a gyerekeink. Tehát, hogyha a tiszteletre méltó felnőttség, hogy úgy mondjam, és azt lehet mondani, hogy társadalmi méltóságban hát lévő személyek megengedik maguknak azt az alpári stílustól kezdve, és azt a gátlástalan egymás gyalázását, hát akkor bizony nem csodálkozhatunk azon, hogy egyéb kapcsolatokban is megjelenik ez a hangnem.
Igen. Nagyon szépen köszönjük, most nagyon elszaladt az időnk, most a mi rádiónk híreit kell így mondanunk, de ugye hallgatnám még egyébként most még legalább fél órán keresztül, ez nagyon érdekes téma.
Hát reméljük, hogy akkor úgymond mi is fejlődni tudunk mindenki, és akkor ezáltal úgymond a gyerekek is ezeknek a tükörképei lesznek. Hát nagyon szépen köszönjük Pécsi Rita nevelés kutatónak, hogy velünk volt ezen a reggelen, és búcsúzunk a napindító műsorban a hallgató elköszön önöktől.
Baracska János.
És Varga Kata. Áldott szép napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.